A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára, miként azt ígértem, ebben a műsor részben azzal foglalkozunk, hogy Magyarországnak mennyi idejébe telt, míg bekerült az Európai Unióba, ez mivel járt, hol tartunk most, ahhoz képest, hogy hamarosan 20 éves az Európai Uniós tagságunk, de talán itt a legfontosabb kérdés, hogy az integrációs törekvéseink mikor kezdődtek?
Tulajdonképpen azt lehet mondani, és ez most egy óriási alkalom, hogy február 1-én volt 30 éves a Magyar-Európai Megállapodás életbe lépése. És ugye most május 1-én pedig 20 éves lesz a tagságunk, de 10 évvel követte a társulásunk a tagságot. Hogy azt most visszanéztük, hogy ez hogy is nézett ki, de még egyszer mondom, azt lehet mondani, hogy bizonyos közeledés már a 80-as években is megtörténtek, egyszerűen azért, mert nagyon kellett nekünk az LK piac, hiszen hatalmas devizagondok és egyebek voltak, de csak 88-ban tudtuk elismerni az európai közösségeket. Diplomáciailag akkor engedte meg Gorbacsov, addig ugye az oroszok ezt nem engedték, és mindenféle svarc módon történtek az export lehetőségeknek önkorlátozástól kezdve mennyiségi meg szelektív védzáradékokon keresztül sok minden, és tulajdonképpen 91-92-ben tudtuk ezeket a korlátozásokat eltörölni. Én most pont a 30 éves konferencián az általam nagyon nagyra beszélt Juhász Endre főtárgyalónk, aki nem csak a társulásban volt főtárgyaló, hanem később a csatlakozásban is, tehát ebben a szempontban a 90-es évek egy stabilitást hozott. Ugye el is mondta, hogy bejelentkeztek sokan, akik a GATT-ba szerették volna Magyarországot jobban integráltan látni. A Kenszi csoporttal, amely gyakorlatilag a közös agrárpolitikát támadta, történő involvációt látták fontosnak. Mások az amerikaiakat hozták ide, hogy az amerikaiakkal kössünk egy nagyon komoly szerződést, és mindent elhárított, mert gyakorlatilag a 90-es évek elejétől az volt a fő cél, hogy az EU-val társuljunk. Sőt, a társulásnál gyakorlatilag mi értük el azt a célt a visegrádiak között is, hogy egy bővebb olyan társulás volt, amelyik mind a négy szabadságjogra kitért. Tehát nem egy hagyományos mediterrán szabadkereskedelmi szerződés született. Úgyhogy ez egy óriási lépés volt. Ugye 94-ben mi adtuk be legelőször, mondjuk csak egy héttel hamarabb, mint a lengyelek, de a csatlakozási kérelmünket. Hát azt lehet mondani, én el is mondtam a konferencián, hogy 2007-ig a szlovén eurozóna tagságig nem volt olyan integrációs terület, NATO, OECD, semmi, ahol mi ne lettünk volna vagy egyedül, vagy másokkal együtt a spiccen az európai integráció területén. Akkor vált ez szét. Addig ez teljesen egy magyar vezérelt helyzet volt, és valóban a csatlakozási tárgyalásokat is sikerült elég jól kierőszakolni, szerintem a 90-es évek közepén jó volt a konstelláció. Kohl 95-ig volt a Mitterrand, aki szkeptikusabb volt, de ő 95-ben ugye lelépett, a Chirac már nem annyira volt szkeptikus, de Kohl 98-ig volt, és ő keresztül verte, még a német választásokig 98-ben, hogy elinduljon az első hat országgal a csatlakozási tárgyalás, és Magyarország benne volt természetesen. Tehát mi mindig azt mondtuk, hogy be kell lépni. Én azt látom, hogy egy 10 éves átmeneti időszakra kötöttük az európai megállapodásnak az átmeneti részeit, a teljes ipari szabadkereskedelem és a teljes nagyjából a szolgáltatási letelepedési szabadságjogokra, és pont ennyit is ért a társulás. Tehát azt kell mondjam, hogy azt meg tudtuk oldani, hogy miközben készültünk a tagsági tárgyalásra, folytattuk a tagsági tárgyalást, úgy végigvittük a 10 éves társulást, hogy bizonyítottuk, hogy annak a koppenhágai kritériumnak, ez a 93 júniusi, hogy el kell viselnünk a belső piaci versenyt, és hogy működő piacgazdaságot kell fölmutatnunk, mert persze voltak más feltételek is, demokrácia, teljes joganyag elfogadása, pénzügyi unió, stb., de ezt a kettőt, gazdasági feltételt tudtuk teljesíteni.
Mennyiben volt egyébként hatalmas, vagy nagy feladat ez tekintettel arra, hogy itt szó szerint átléptünk egy másik rendszerbe? Tehát amikor a rendszerváltozásról, rendszerváltoztatásról beszélünk, tényleg az volt akkor, amikor mondjuk a Európai Uniós integrációs törekvéseinket nézzük, nem?
Igen, én azért azt mondanám, hogy azok, akik nem ismerték mélységében a tárgyalás összecizálátságát, azok azt mondják, hogy a nap az 2004-ben kelt föl, május 1-ben beléptünk. Én azt gondolom, hogy ez egy fokozatos mélyülés volt, és magával a társulásunkkal már beléptünk a piacba. Én csak arra emlékeztetnék, hogy már 93-94-től az Európai Unióval zajlott a magyar külkereskedelem és az FDI vonzás 75-80%-a majdnem több, mint most. Na hát ezt az átlépést, ezt nagyon gyorsan a 90-es évek közepén már Magyarország megtette. Ugye elő volt írva a jogharmonizáció is 94-től, amit végighajtottunk a Cannes-i fehér könyv alapján. Versenyjogi harmonizációt kellett, hogy végrehajtsunk, bár nyilván sok beruházási szubvenciós kérdést be kellett még átmenettel vinnünk, de én nem a versenypolitikai részt érzem problémának. Tehát nagyon sok olyan dolgot megcsináltunk, például a munkaerőnél is volt egy standstill, tehát hogy akik már kint voltak Nyugat-Európában, azoknak a jogait nem lehetett visszavonni, sőt a családokkal együtt már dolgozhattak bilaterális tagállammal, bilaterális szerződések alapján, de hát valamilyen módon meg tudtunk ma akkor is jelenni a munkaerőpiacon. Természetesen 2011-ben, amikor letelt a derékhaddal az átmenet, tehát a német, Benelux-osztrák átmenete, akkor volt igazán a piac megnyitása lényeges. De én azt mondom, hogy már a tagság előtt is fokozatosan zsiripeltük magunkat bele az Európai Unió gazdaságába, és főleg jogrendszerébe.
Tudom, nehéz kumuláltan összesíteni, mégis mit kaptunk az Európai Uniótól az elmúlt 30 évben, ha csak úgy átváltunk néhány számot. Hiszen Magyarország egy nagyon szegény országként lépett be az Európai Unióba. Nagyon fontos számunkra a konvergencia, mind a mai napig fontos. A felzárkózás mennyiben tudta támogatni az Európai Unió?
Nyilván, hogyha most valaki pénzügyileg nézi meg, hogy mennyit kaptunk, tehát ugye, még egyszer mondom, évente kb. 4-5 milliárd eurót kaptunk 2009-től, hát sajnos az elején nem sok volt a költségvetés az egyenleg, de mindig pozitív volt. Tehát úgy kötöttük meg a csatlakozást, hogy 2004 és 2008 között is 1,5 milliárd euró mindig megvolt pluszban a magyar haszon. De én inkább azt mondanám, és egybe tényleg a 30 évet, hogy nagyon sok strukturális együttműködést már megkaptunk a 90-es évek közepétől, a politikai együttműködést, amiben 20 évig nem volt különösebb probléma, szinte egyetlen egy közös stratégiába, közös nyilatkozatban nem kellett azt mondani, hogy nem csatlakozunk. Ez körülbelül az utolsó 10 évnek volt a hozománya. Nagyon jó volt ugye az, hogy párhuzamosan vele a NATO-ba beléptünk, és az EU-NATO nagyköveti programokban, megbeszélésekben is teljesen oldottan részt tudtunk venni. Belügyi együttműködést is már nagyon jól elindult a 90-es évek közepétől, ahogy mondtam, a négy szabadságjogban is tudtunk együttműködni. Amit én hiányolok, az a mezőgazdaságot nem tudtuk az előzetesen remélt módon kihasználni. Tehát, hogy legalább akkor aktívumokat hozzunk létre a fölfutáshoz, mint a lengyelek. És összességében azt látom, mondjuk például egy déli bővüléshez képest, Portugálhoz képest, hogy majdnem mi is kaptunk GDP arányosan annyi pénzt, mint ők, amikor ők beléptek az első 10-15 évben, csak nekünk nem volt saját olyan erős vállalati rendszerünk, tőkésedésünk, hogy akár a saját piacon is erős vállalatokat föltőkésítve ki tudjunk nevelni. Én ezt látom a legnagyobb kihívásnak és problémának jelen pillanatban. Tehát megmaradtunk a három nagy magyar multinál, akik nem omlottak össze a rendszerváltásba, de igazándiból lényeges.
Tehát a nagy vállalati kör hiányzik? Tehát
igen, meg a középvállalati exportképes kör is, vagy esetleg olyan középvállalati kör, aki már tőkekivitelre alkalmas lenne. 30 év után ez nem volna rossz. Tehát én ezt nem látom, hogy ez megtörtént volna. Egy követő tőke vonzásért esedező országról van szó, ami persze az elején így volt Dél-Koreában és meg sok helyen, de 10-15 év után, vagy maga a kínai modell is ebből ki tudott lépni, és megindult a működő tőke beáramlása, technológia beáramlása után egy saját modernizációs úton. Én ennek a megindulását nem látom. Most nem látok olyan cégeket.
Az elmúlt 20 évben 12 tag csatlakozott az Európai Unióhoz, pontosabban 13, igen, említenünk kell Horvátországot, Bulgáriát, Romániát. Van-e olyan ország számunkra, amely királyi példa lehet, királyi út lehet pontosabban? Hát akik jól éltek a lehetőségekkel.
Igen, hogyha mondjuk a velünk együtt, vagy nagyjából egy körbe belépett regionális ex-szocialista országokat vesszük, akkor én nekem a baltiak példaadóak, tehát ők 92-től egy nagyon kegyetlen monetáris politikát folytattak, fix árfolyam, nem lehetett deficit, és ezt mindenki tudomásul vette. Nyilván a nagy függetlenség és az orosz medvétől való félelem sokkal fegyelmezettebbé tette a lakosság igénylistáját, de a baltiaknál, hát főleg a litvánok, amit ott mögülünk, hogy 37%-os fejlettségi szintről most már 82-83%-án vannak az EU-nak, tehát magasabban, mint mi, és közben meg tudták csinálni mind a három balt az eurózóna tagságot, az egyszerűen fantasztikus. Az egy nagy kérdés, hogy ők tudnak-e most ezen túllépni, tudnak-e az EU szinthez lépni, tudnak-e tőkésedni, de hát csak csomó jó példát tudok mondani, a szlovénok technológiai fejlesztések révén a csehek is hajtottak végre pozitív lépést, az utolsó négy évben a horvátok is megtátosodtak. A román-bulgár kérdés az egy kicsit vegyesebb, itthon van is egy óriási vita, hogy az a gazdasági növekedés, fölzárkózás, ami ott látható, az valóban megalapozott-e minőségi oldalról, én sem látom egyelőre még annak. Tehát őnekik még nagyon sok minőségi dolog, K+F, oktatási helyzetjavítás, az nekik is hátra van. Még hogyha lehet mondani, akkor majdnem nálunk is gyöngébb alapinfrastruktúrás kérdés.
Miért nem engedő őket be a schengeni övezetbe?
Én azt gondolom, hogy az a döntő ügy, mert most már, hogyha a románoktól félni kell, meg a bulgároktól, hogy az útlevéllel jönnek, az most már tudnak menni, mert a szabad munkaerő áramlás ugye 14-15-től nekik is megvan. Én azt látom, hogy a kulcskérdés az az, hogy Görögország és Magyarország között, ha létrejön az ő schengeni tagságokkal egy szárazföldi folyosó, híd, akkor nincs már védőzóna, hiszen a magyar-román határtól kezdve a román-bulgárig, a bulgár-görögig ezt leépítik, és ha valaki Görögországba belépett, akkor már tényleg Hamburgban van. Most ugye ezt nem tudja megtenni csak hajóval, vagy pedig a szerbeken keresztül csatangol, vagy a románokon keresztül, mert nincsen Schengenbe egységes folyosó. Én ezt látom egy hatalmas kihívásnak, hogy ezen túl tudják a döntéshozók magukat tenni, hogy én beléptem Szaloniki alsóba, akkor már Hamburgba is tudok lenni, szárazföldi úton is, tehát nem csak tengeren meg repülőn, és ez még azt látom, hogy nagyon kérdéses.
Na de visszavezve a hazai talajos vizekre, nézzük egyébként, ha már szóba került, hogy a csehek ugye előttünk erőn csak, hogy mint a baltiak is fejlettségben, honnét hová jutottunk?
Nagyon sok fölmérés van, kontra, rekontra, meg hallom, hogy mostában már konstruálnak ilyen összetett mérőszámokat is, de hát ugye az IMD is, meg sokan csinálnak összetett versenyképességi mérőszámokat. Ugye van, aki azt mondja, hogy egyfőre jutó reál GDP-be kell mérni, van, aki nominálisan nézi, sajnos a kettő az egymástól divergál. Ugye, hogyha most azt nézem, hogy az elmúlt 30 évben tudtuk-e az adósságainkat, államháztartásainkat rendezni, sokkal jobb helyzetben nem kerültünk, mint ahonnan indultunk, de az tény, hogy hát rengeteg modernizáció azért végrehajtódott, most már azért a diákjaink élvezik az európai életet, nagyon sokan jártak Erasmusra, világot láttak, én szerintem ez majd rendeződni is fog a jövőben is.
Tehát van nyilván az anyagiak ifjúság mellett egyébként egy társadalmi, pszichés, politikai haszna is. Tehát Magyarország visszakerült oda, ahová tulajdonképpen szerettük volna, hogy tartozzék. Így azért van. Váltottunk rendszert, hogy belépjünk.
Én azért hiszek abban, bár én magam nagyon konzervatív vagyok, és nem kell mindenkinek feltétlenül annak lenni, hogy mi reintegrálódtunk értékrendszerint is Európába, tehát a nyugati keresztény gyökerű európai világba, és nekünk azért a jövőnk ott van, nem pedig pravoszláv vagy muszlim és egyéb törzsi területeken, és ez a reintegráció így vagy úgy az megvalósult. Mondom, az első 20 évnek a politikai együttműködése is ezt mutatta.
Tekintettel arra, hogy tematikus csatornában ülünk, nézzük az egyik különleges kérdést, ez pedig az euró-magyarországi bevezetése, amelyet egyébként ugye Magyarország aláírt akkor, amikor 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a közösséghez. Ennek vannak előírásai, de hát sokszor úgy tűnik, hogy nem a előírások be nem teljesítése, vagy nem teljesítése okozza a problémát.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, de azt hiszem, hogy itt három ország szerepel a problémások között. Magyarország, Csehország és Lengyelország, akiknek nincsenek politikailag nagyon motivált úgynevezett céldátumaik a 2008-as, előtte voltak, de a 2008-9-es válság óta nincsenek céldátumaik a belépésre. És ez valóban
van, ez valami specifikum, hogy pont a közép-európai térség, ráadásul pont az alapító atyák? Mármint, hogy így a kelet-közép-európai alapító
így
atyák.
Így van, hát a visegrádi pillérek gyakorlatilag ezekről van szó. Ez egy nagyon érdekes pszichózis. Én azt látom, hogy a lengyel és a magyar egy kicsit különleges, ők nem akarják teljes mértékben feladni a monetáris önállóságot, amiatt, mert félnek a versenyképességtől, hogy ahhoz kell egy ilyen biztosíték, hogy önálló monetáris politikánk legyen. A cseh az eltérő, mert ők olyan monetáris politikát folytatnak 25 éve, a cseh korona az jobb majdnem, mint az euró, ugye nominálisan erősödött is 25 év alatt. Náluk ez nem egy versenyképességi kérdés. Azt látom, hogy cseh elit egy nagy részénél, ami a közvéleményre is hat, inkább ez a brit szuverenitás fölfogás hat, hogy a Klaus az teljesen egy brit mániákus volt, és
ugye az angol száz hatások erőteljesek
voltak. Az angol száz hatások, és ugye az angolok is opt-out-oltak, és nem voltak hajlandók elfogadni a jegybanki önállóság feladását. Ez a cseheknél pszichikai dolog. A román meg a bulgár be akar lépni. Tehát ők
hát igen, csak ugye a fejlettség szempontjából mondjuk nem előírás, hogy gazdasági szempontból is fejlettek legyenek az országok, hanem a pénzügyi kritériumokat kell teljesíteni, de volt már olyan példa, amely ugye itt a térségünkben játszott le, hogy relatíve gyenge fejlettségi mutatóval léptek be, de teljesítve a pénzügyi kritériumokat.
Abszolút.
Gondoljunk Szlovákiára, ők sem voltak éltalanulók annak idején.
Nem, igen, és emlékszem rá, hogy még az Európa Parlamenti képviselő voltam, amikor a Miklós meg a jegybankelnök eljöttek oda meghallgatásra, és körülbelül abban egyetértettünk, hogy 70-75%-os fejlettségi szint alatt nem biztos, hogy érdemes belépni, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a lettek 58-59%-a beléptek, és jól érzik magukat. A portugálok is, és azért az eurozóna mellett kitartanak a maguk 68-70%-a mellett. Ez egy nagy kérdés, hogy milyen fejlettségi szintről beszélünk, vagy miben mérjük, mert voltak jelenlészem, hogy annak én azt mondta, hogy nézzük meg struktúrálisan, hogy mekkora a mezőgazdaságnak az aránya a foglalkoztatásban, GDP-ben, mekkora a K+F, tehát hogy egy minőségi fejlettségi szintet nézzünk ahhoz, hogy azt merjük mondani, hogy na, ő föladja a monetáris önállóságot, és megmarad versenyképes, hogyha krízis van, akkor is. Na most ez egy vita. Szerintem a bulgárok egy két éven belül ennek ellenére be fognak lépni, a románok pedig ugye 29-be tűzték ki, de hát még azért nekik is vannak komoly egyensúlyi problémák, de ez a három ludas ország, ez nem is akar ezzel a kérdéssel foglalkozni.
És hát a nagy kérdést a végére hagytuk, de már ezt egy másik műsorban beszéljük meg, mi szerint Magyarországnak mi volna jó. Eurozónás tagság, avagy továbbra is a forinttal történő fizetés, ezt másik alkalommal tárgyaljuk ki. A napvendége tehát Becsei Zsolt közgazdász, egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.